Sziasztok, továbbra is a Kávézó a világ végén hallgatjátok, vendégem pedig még mindig Ürge Vorzácz Diana, klímatudós.
Leginkább arról beszélünk, hogy igen, a foszilis energiahordozókat kell kivezetnünk, alternatív energiaforrásokra kell átállnunk, és akkor ez majd minden szépen megold, de azért ez egy sokkal komplexebb dolog. Tehát mennyire elég szerinted, ha csak ezzel foglalkozunk, és ha nem, gondolom, hogy te is azt gondolod, hogy nem, akkor mik azok, amikkel még kéne ezen kívül azért foglalkoznunk?
Pontosan. Itt is az a probléma, hogy megint csak azzal foglalkozunk, hogy mit nem szabad. Meg megint csak a termelés oldalról. De nagyon nehéz kimondani azt, hogy oké, akkor holnaptól ne használjunk olajat, amíg nincsenek meg az alternatívák, és nem álltunk át arra. Jó, van az elektromos közlekedés, ez jó, de ez nem old meg minden problémát. És az elektromos energiafelhasználásra való átmenet nem old meg minden problémát, mert sajnos úgy látszik, hogy annak ellenére, hogy jóval gyorsabban folyik ez az energiaforradalom, mint valaha bárki előre merte volna jelezni, vagy megálmodta volna minden éves előrejelzésnél, a következő évben mindig több megújuló energia kerül termelésre, és mindig többet megy le az ára, mint azt még a Nemzetközi Energiaügynökség is megjósolja. Ennek ellenére még mindig mennek fel a kibocsátások, vagy legalábbis nem mennek le. Miért? Azért, mert igaz, hogy egy csomó, egyre több és több, most már hihetetlen mennyiségű energiát termelünk megújulóból, az Európában például idén az első fél évben csak a nap és a szél több áramot termelt Európában, mint az összes fosszilis együtt. Tehát azért ez nagyon nagy eredmény. Ugyanúgy világszerte most már az egyharmada, mondjuk ebben benne van a vízi energia is, de most már az összes áramtermelésnek a világon is az egyharmada meg energia. Tehát ez nagyon szép, de mégis nem tudunk csökkenni a kibocsátásokat. Miért? Azért, mert az energia éhségünk jobban nő, mint amennyi egyre több megújuló energiát tudunk termelni. Tehát nem váltja ki a fosszilis energiát, hanem csak a plusz energia éhségünket tudja fedezni. Tehát muszáj arra is figyelnünk, hogy az energia és anyag éhségünket egy kicsit hogyan tudjuk azt is kordában tartani, persze anélkül, hogy ne kelljen rosszabbul élnünk. De hát erre is azért nagyon sok lehetőség van. Tehát most már nagyon, mondjuk például egy passzív házban nem kell gáz, mert szinte egyáltalán nem kell energia ahhoz, hogy melegen tartsuk. Ugyanúgy nagyon jól, hogyha inkább a felújításra, és újrahangoljuk, vagy új életet leheljünk a régi cuccainkba, és nem csak a személyes cuccainkra gondolok, de például épületeinkbe, vagy infrastruktúránkba, vagy ipari létesítmények, ilyesmi. Ha erre fókuszálnánk, ahelyett, hogy mindig csak mindent újan kell csinálni, ezzel iszonyatosan sok anyagot és energiát meg tudnánk takarítani, és pénzt, és igazából nem járnánk jobban, mert ugyanúgy, sőt, igazából jobban járnánk, mert hogyha nem lerohadnak a régi ipari területek, hanem egy új, amikhez általában már jó infrastruktúra van, hanem azoknak egy jó új életet adunk, és újra definiáljuk őket, akkor igazából mindenki jobban jár. Tehát egy csomó olyan módszer van, amivel meg tudjuk csinálni, hogy a kecske is jól lakjon, a káposzta is megmaradjon, és fizessenek is a kecskének, hogy megegye azt a káposztát, ami meg is marad. Tehát lenne egy csomó olyan lehetőség, és azt gondolom, hogy ezekre kéne jobban fókuszálni, mint csak arra, hogy mi az, amit nem szabad, és csak az, hogy hogyan termeljük meg a tiszta energiát, hogyan próbáljuk mondjuk tiszta acélt és tiszta betont termelni, ami lehetséges lesz. Tudom, hogy sokan azt állítják, hogy nem. Én ugye benne vagyok az IPCC, és emiatt tényleg a világ vezető kutatóival voltam, például múlt héten Kuala Lumpurban, akikkel így átgondoltuk, hogy miről is szóljon a hetes értékelő jelentés, és azért ott nagyon sok érdekes, nagyon sok optimista kollégával találkoztam, akik dolgoznak a tiszta acélon és tiszta betonon, és azért már megvannak a megoldások, csak azért még egyen elég drágák, de hát azért láttuk, hogy sok technológiának szépen lehet az ára. Ennek ellenére ne csak azt nézzük, hogy hogyan tudunk tisztán termelni, hanem azt, hogy hogyan tudunk jobban élni, kevesebb anyagból, kevesebb energiából, meg általában nem a több fogyasztásra fókuszálni a növekedést, ugye mondtad, hogy ha nem növekedünk, akkor majd van, hanem a jobb életre, tehát a jobb létre, tehát a növekedés a jobb létről szóljon, és ne csak fel kell a fogyasztásról. Tehát egy bizonyos szint fölött már például jóval fontosabb az embereknek, hogy mondjuk legyen, maradjon életük, mint hogy még több nem tudom, mit tudnak venni, hanem maradjon idejük arra, hogy azt a maradék életet tudják rendesen élni, tehát legyen egészségünk, például legyen időnk az egészségre, legyen időnk a kapcsolatainkra, legyen időnk a szeretteinkre, például most karácsonyi időszak előtt vesszük ezt föl, és akkor ugye a karácsony, ne csak arról szóljon, hogy úristen, mekkora nagy ajándékcsomagok kerülnek a falá, hanem arról szóljon, hogy leüljünk, tudjunk leülni a másikkal egy jót beszélgetni, egy jót kártyázni, egy jót nevetni együtt, hogy menjünk el egyet buliba, vagy mászkálni, vagy egy koncertre együtt. Tehát, hogy ne az anyagi cuccok fogyasztásáról szóljon a jólét, hanem többről.
Igen, Takács Sánta Andrással beszélgettünk már erről, hogy igazából a lemondás valójában nem is biztos, hogy lemondás, hiszen egy csomó pozitívumot kapunk, ahogy te is említetted, tehát az, ha kevesebbet dolgozunk, mert hogy kevesebbet kell dolgozunk, mert nem folyamatosan az újabb és újabb anyagi javakat hajkurászunk, akkor sokkal több időnk marad a közösségre, az emberi kapcsolatainkra, és hát az egyértelműen látszik, hogy ez a rendszer, amiben vagyunk, ez nem jó, tehát, hogy hiába rohanunk előre, és üldözzük ezt, vagy próbáljuk megtalálni a boldogságunkat, és közben egyre messzebb kerülünk tőle, mert hogy valami nem jó, tehát biztos, hogy egy rendszer szintű átalakulásra van szükség, és ezért sem olyan egyszerű ez az egész dolog, mert mindig csak egy-egy területét próbáljuk meg megragadni, és akkor fókuszálunk arra, hogy jó, akkor az energiában erre állunk át, de hát az egész rendszerünk nyeklik-nyaklik, nyilván ettől van egyébként ez a káosz, ami most van, mert hogy ez egy ilyen interregnum, amiben benne vagyunk, és keresi magát. Ez a rendszer, ez már kezd lejárni, az új még nem alakult ki. Hát reméljük, hogy minél hamarabb meg tudjuk találni ezt az új dolgot, de ez egyébként meg te is valamelyest említetted, a gazdasági átalakulás is nagyon fontos, mert hogy több interjúban is, amit olvastam veled, ugye a társadalmi igazságosságot te is említetted, hogy addig, amíg, és nagyon sok ember egyébként ezt is hozza föl, hogy ja, hát most azzal vannak elfoglalva, hogy az én kicsi autó mennyi szennyezőanyagot bocsájt ki, miközben mondjuk a kiváltságosok magánjettel röpködnek, nem tudom, egy pár fánkért mondjuk a világban, tehát hogy ezzel is nagyon foglalkozni kell. Mennyire látod azt, hogy mondjuk egyébként politikai szinten erre is van szándék, mert ugye ez nagyon nehéz, hiszen maga a politikai elit is abban az elitbe tartozik, tehát hogy mennyire van erre szándék, hogy azért ezen mondjuk változtassunk, hogy egy kicsit igazságosabb is legyen a világ, mint amilyen most.
Hát ez ugye megint annak a kérdés, hogy az emberek kit szavaznak oda, vagy milyen politikai erőt, mert nyilván különböző politikai vonalak, különböző értékeket képviselnek ilyen szempontból, hogy a világ egyenlőtlenségeit mennyire fogadjuk el, vagy mennyire értékeljük. Én nem akarok ebben állást foglalni, mert ez nem az én tisztem. Sőt, azt mondom, hogy nagyon fontos lenne, hogy igazából úgy tudjuk ezt az egész cuccot megoldani, hogy ne kelljen ilyen politikai állásfoglalást hozni, mert ha akkor már megint ott vagyunk, hogy bezártuk az egész témát az egyik politikai vonalban, most mindegy, hogy piros, vagy zöld, vagy narancsárga, vagy fekete, vagy én nem tudom, milyen politikai színek vannak. Igazából ezt valahol minden, én azt gondolom, hogy ez annyira fontos, hogy minden politikai vonalba bele lehet tenni, lehet, hogy más megoldásokra lesz a fókusz, ami
de ez feltétlen, nem bocsánat, feltétlen politikai hozzáállás kérdés az, hogy azt nézzük, hogy mondjuk a gazdasági, tehát az erőforrásoknak az eloszlása az hogyan zajlik. Tehát én azt gondolom, hogy ez sem feltétlenül politikai kérdés, hogy az nincsen rendjén, hogy mondjuk, nem tudom, a világban most már lassan trilliómosok lesznek, tehát hogy a vagyon egy része valahová nagyon megy, miközben a másik része meg elszegényedik. Szerintem ez is igazából nem politikai kérdés, ez inkább ilyen gazdasági lobby kérdése, és biztos, hogy mind a politikai spektrum minden részén megvannak ennek az érdekképviselői. Tehát én azt gondolom, hogy ez nem feltétlenül aktuál politikai kérdés, hanem egy ennél sokkal nagyobb, globálisabb szemléletnek a kérdése, hogy ezt valahogy megpróbáljunk ezen változtatni.
Hát lehet, hogy igazad van. Én azért gondolom, hogy valamennyire azért olyan szempontból politikai kérdés, hogy azért ezek a trilliomosok, vagy nem tudom, hogy hívjuk őket, azért főleg az Egyesült Államokban vannak, máshol is, de azért azokban a kultúrákban, ahol eleve ez a gazdaságpolitikai, akkor nevezzük gazdaságpolitikai nézőpont érvényesül, hogy a magad ura vagy, és csak magadon múlsz, és nincsen semmi, tehát nagyon minimális a szolidaritás a társadalomban. Azért az európai társadalomban alapvetően sokkal nagyobb alap, sokkal fontosabb alapérték a szolidaritás, és nem is véletlen, hogy nem itt innen jönnek a multimilliárdosok, trilliárdosok, és így tovább. És az az igazság, hogy nem is baj, én sokat értem az Egyesült Államokba, és egy percig nem éreztem úgy, hogy én ott szeretnék élni, pontosan ezért, mert ezzel azért olyan dolgok is járnak, jó, hogy a szuper, hogy irigyeljük, hogy van néhány trilliárd most, akinek az a fő dolga, hogy most hogyan repülgethet a Marsra, és így tovább, de ugyanakkor ez csak egy olyan rendszer tudja kitermelni, ahol viszont, ha éppen szerencsétlenebb részben vagy, akkor ha beteg vagy, így jártál. Akkor nincs biztosításod, akkor így jártál. Hogyha szültél, akkor 2 hét és utána nyomás vissza dolgozni, mert nincs gyes. Hogyha szabadság, az elsőben 0 szabadság van, aztán előbb, ha már nagyon-nagyon ügyes az ember, akkor van 2 hét szabadsága, és hogyha az ember azt nézi, éppen azon lányom mutatta azt a kis jó kis mémet, hogy amikor nyáron az ember e-mailjére jön egy ilyen házon kívüli válasz Európából, akkor elnézést, szabadságon vagyok, legyen szíves, 2 hónap múlva ismételje meg a levelét. Jön az amerikai izéről a válasz, igen, elnézést, sérműtétem van, délután 5-kor megpróbálok belogolni, és megpróbál majd megnézni az e-mailjeimet. Tehát így, igen, azt gondolom, hogy ez is ezzel jár, hogy tényleg csak a pénztermelésről szól-e az egész társadalom, vagy arról, hogy az életben, az élet minőséghez nagyon sok minden más is hozzájárul, és ha visszakanyarodok a kérdésedhez, az élet minőséghez az is nagyon hozzájárul, hogy mekkora az egyenlőség egy társadalomban. Hiszen ha el kell menekülnöm, ha nagy falakat kell építenem, hogy nehogy véletlenül közém jönjenek azok, akik esetleg a kicsit vesztesek, vagy nem akarok odanézni, vagy ha tudom, hogy nem tudom azok, akik esetleg betegek, és nem kapnak ellátást, és így tovább, az egy egész más életminőség, mint az, hogyha az ember tükörben mer nézni, szembe tud nézni a társadalmi a kortársaival, vagy, és valamint az az érdekes, hogy a gazdaság elméleti analízisek is kimutatják, hogy legjobban akkor fejlődött a világ, a legnagyobb előrelépéseket akkor tapasztaltuk, amikor az egyenlőtlenség legkisebb volt a társadalomban. Hiszen, és most sajnos nem emlékszem pontosan ezekre az adatokra, de úgy emlékszem, hogy körülbelül az előző évszázad közepétől úgy a 70-80-as évekig volt, amíg úgy a legkisebb volt az egyenlőtlenség, és akkor azért nagyon sokat fejlődött a világ, és amikor nagyon nagy az egyenlőtlenség, akkor nem tapasztalunk akkora fejlődés sem összességében. Tehát igazából senkinek nem jó ez a nagy egyenlőtlenség, de sajnos ez nem az én szakterületem.
Na igen. Hát sok mindenki azt állítja, hogy igazából ez már nem is kapitalizmus valójában, hanem egy ilyen feudális jellegű rendszer, amit kapitalizmusnak nevezünk, de szabad versenynek már nagyon nehezen lehet nevezni, mondjuk amikor ilyen szereplők vannak a pályán, mint egy akkora gigász, mint mondjuk az Amazon, ami nyilván nem tud egy helyi vállalat, még egy közepes méretű sem tud versenyezni vele.